Festeó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testeó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Imre Edit vagyok, és ebben az adásban a cölibátus témáról foglak hallani. Már is egy kérdéssel kezdeném, hogy ugye mindannyian szeretnék boldogok lenni? Én legalábbis igen. És sokan úgy gondolják, hogy a megélt vagy a kiélt szexualitás a boldogság igazi forrása. Igen ám, de az előző előadások alkalmával azt hallottuk, hogy a szexualitásnak a házasságon belül van a rendeltetése. És akkor az most ez egy jó kérdés, hogy mi van azokkal, akik a szexualitásokat nem testi formában élik meg. Kik ezek? Ha világi szemmel nézem, ha nem hiszünk Istenben, akkor az ilyen életformának nincs értelme, ez önsanyargatás. Én pedig azt mondom, hogy a cölibátus az a szeretet egy másik megnyilvánulása melletti döntés. De mit is jelent ez a szó, hogy cölibátus? Tehát ez a célis, a latin szóból származik, aminek a jelentése házasulatlan állapotot jelent, ami azt jelenti, hogy az illető nem házasodik meg, és hogy nem vesz részt szexuális tevékenységben. Tehát aki így él, az arra kötelezi el magát, hogy az egész életét beleértve a szexualitását is Istennek ajándékozza. Az ilyen emberek az életükkel arról beszélnek, hogy van mennyország, ahol Isten vár ránk, azért, hogy örökké éljünk és boldogok legyünk. Ezért azt mondják, hogy a cölibátus egy jel. A mennyországra viszont mindannyian hivatalosak vagyunk, mert hogy ott tapasztaljuk meg a szeretet teljességét, az agapét, amit csak Istentől kaphatunk meg. Térjünk vissza az eredeti gondolathoz. Azt mondja II. Szent János Pál pápa, ugye, hogy a testünknek házastársi jelentése van. Igen, de a Máté evangéliumban, pontosabban a Máté 19.11-ben azt olvassuk, hogy Jézus a farizeusoknak és a tanítványoknak a házasság felbonthatatlanságáról beszél. És amikor ezt meghallják a tanítványok, akkor azt mondják, hogy hát ha ez a helyzet a házassággal, akkor nem érdemes megházasodni. És akkor Jézus helyre teszi a tanítványokat, és azt mondja, hogy nem mindenki érti ezt meg, csak az, akinek ez megadatott. Azaz, erre elhívás kell. És akkor folytatja Jézus a gondolatot, és azt mondja, hogy van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született, van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná, és végül van, aki a mennyek országáért önként mond le házasságról. Tehát ez a három ok lehet, amiből kifolyólag valaki nem házasodik meg. Na, ennek a szentírási résznek van egy másfajta fordítása, például a Káldi-féle szentírás fordítás, amit a Neo-Vulgata alapján fordítottak, és ebbe az ige részbe az eunuk szó használja. Azt mondja, hogy vannak ugyanis eunukok, akik az anyjuk méhéből így születtek, aztán vannak eunukok, akiket az emberek tettek ilyenni, és vannak olyan eunukok is, akik önmagukat férfiatlanították a mennyek országáért. Mit keres ez a kifejezés? Tulajdonképpen az eunuk az eredetileg csonkítás következtében házasságra és nemzésre képtelen férfit jelent, hétköznap kifejezéssel kasztrált vagy herélt. Az ókorban az eunukok igazából befolyásos emberek voltak, tehát jó társadalmi pozíciójuk volt, mert a király vagy a császár szolgálatában álltak, és háború esetén a foglyokat herélték ki, tehát ez volt a büntetés. Azért jön be ez a kifejezés ebbe a témába, mert a cölepszek igazából lelkileg válnak eunukokká. És ez az életforma Istennek a kezdeményezése, tehát hogy ez a helyes motiváció, és erre a meghívásra szabadon válaszolhatunk igent vagy nem, nemet. Jézus felsorol még másik két okot, ugye az, hogy valaki így születik, hogy képtelen a házasságra, ennek biológiai okai vannak, ez valahol egyértelmű. De azt mondja, hogy van, akit az emberek tettek képtelenni. Bevallom, hogy én nagyon sokáig gondolkodtam ezen, hogy mi van e mögött. És itt Jézus azokról beszél, akik olyan nagy családi konstellációból jönnek, ahol lehet, hogy trauma érte őket gyerekkorukba, vagy és ebből kifolyólag pszichikailag képtelenni válnak arra, hogy átadják magukat, és egy szeretett kapcsolatot alakítsanak ki egy másik neművel. Most a tanítványok idejében az a vallásos kulturális közeg, amiben ők éltek, a házasság magasztos dolog volt. Tehát az egy szent dolog volt, és az élet átadásának a helye. Tehát el lehet képzelni, hogy amikor ezt hallották Jézustól, akkor hát biztos, hogy leesett, elképedtek, leesett az álluk, mert ki az, aki önként ilyesmire vállalkozik. És ugye mondtam, hogy a gyermeknemzés a szent kötelesség volt. Most, hogyha visszamegyünk egy kicsit a történetben, így az Ószövetségben, mert ugye ugyanarról a társadalmi, kulturális inkább közegről beszélünk, ott van például az ábrahámi Sára esete. Ugye Ábrahámnak, ha bár Sára meddő volt, megígérte, hogy sok utódja lesz, és telnek az évek, és nem történik semmi, és akkor Sára úgy idézőjelbe besegít az Istennek, hogy ő megoldja ezt a problémát, hogy már teljesüljön be az ígéret, és odaadja a szolgálóját Hágárt a férjének, Ábrahámnak, hogy ő szüljön neki gyereket. És ez is igazolja, hogy itt létezett egy társadalmi nyomás. És nyilván, hogy ezért a tanítványoknak ez a gondolat, ez érthetetlen volt, hogy valaki önként mondjon le a házasságról. És azt mondja, hogy Jézus nekik, hogy nem mindenki érti ezt meg, csak az, akinek megadatott. Hát az az én tapasztalatom, hogy ez a mai korra is ugyanúgy vonatkozik, mert nem értik ezt az életformát. És nem csak nem értik, nem is értékelik. Nem értik a motivációt, hogy valaki miért vállalkozik ilyesmire, mert lehetetlennek tartják azt, hogy valaki életfogytiglan szex nélkül éljen. És hogy miért gondolkodnak így az emberek, hát sokféle oka lehet. De a legtöbbször ennek a határében az is benne van, hogy a jelenlegi korszellem az ezt hozza magával. Egy túl szexualizált világban élünk, és nyilván, hogy érthetetlen az, hogy valaki így akar élni saját döntése alapján. Én emlékszem, hogy amikor jó pár évvel ezelőtt kiderült, hogy én hát szerzetes vagyok, egy tömb katolikus közegben éltem, laktam, és keresztényekről beszélek, és akkor megkérdezték, hogy de mi történt? Csalódtál a férfiakban? Beteg vagy? És nyilván arra gondoltak, hogy vagy szerelmi csalódott vagyok, vagy valami, hogy képtelen vagyok a szexuális életre, vagy aszexuális lény vagyok, és akkor ezért akarok így élni, és akkor lehet, hogy belemenekültem ebbe az életformába. Szóval mindenképpen arra gondoltak, hogy valami velem nagyon nem oké. És hát nem erről volt szó nyilván, mert hát pusztán emberi előből erre nem lehet vállalkozni, tehát ehhez kell az Istennek a különös kegyelme. És visszatérve az eredeti gondolathoz, hogy Jézus azt mondja, hogy az a helyes, aki önként mond le a házasságról. És ugye nem azért, mert nem talál párt, vagy hogy ebből egy karriert lehet csinálni. De sajnos van egy másik dolog, amit most ide föltétlen be kell hoznom, mint téves és ártalmas motivációt, Már csak a véget is, hogy az utóbbi időben túl sok egyházi, és nem csak egyházi botrányról szereztünk tudomást, és itt pontosabban a papok és szerzetesek által elkövetett szexuális visszaélésekre gondolok, mert ugye ezek az esetek nagy nyilvánosságot kaptak, és kapnak, és sokakban jogosan, mondom én, megkérdőjeleződik a papi nőtlenségnek a helyessége, és ezt az életformát destruktív életmódként könyvelik el. És sajnos, hozzá kell tegyem, hogy úgy tűnik, hogy valóban vannak, nem kevesen, akik ilyen hajlammal rendelkeznek, és az egyházi szolgálat leple mögé rejtőznek. És ezért az ezzel való komoly és következetes foglalkozás nagy feladat elé állítja az egyházat és a papi és szerzetes nevelésben résztvevőket. Egy másik dolog, amit ide most be kell hoznom, az az, hogy a cölibátus a papságtól függetlenül létező hivatás. Én sokáig úgy tudtam, hogy ez egybe tartozik, de egy kicsit utána néztem, és azt olvastam, hogy a papi cölibátus évszázadok óta, azaz pontosabban Krisztus után 306 óta az Elvírai Zsinatesz Spanyolországban van, azóta jött be egyházi a gyakorlatban, előtte a papi szolgálat nem volt összekötve a nőtlenség feltételével, és ez a zsinat elhatároztam, hogy nőtlenségbe éljenek a papok, és ez nem volt egyetemesen kötelező, tehát nem vonatkozott az egész egyházra, csak a spanyol egyházra, de nem is keltett felháborodást, mert hogy sokan választották és élték hűségesen ezt az életformát. A nyugati egyház számára 7. Gergely pápa idejébe vált kötelező érvényűvé, a 11. századról beszélünk, és a rendelet az úgy szól, hogy diakonossá, pappá, püspökként csak nőtlen férfiak szentelhetők. Ha a szentírást nézzük, vagy a szent hagyományokat, ott sem találunk arra konkrét utalást, hogy Isten kötelezővé tette volna, hogy a papok, illetve a püspökök nőtlenek legyenek, és az evangéliumokban olvasok, ugye, hogy a későbbi főapostol Péter nős volt, mert emlékeztek, hogy Jézus meggyógyította az anyósát. No, de aki szerzetes közösségbe kéri a felvételét, és elsősorban itt a férfiakra gondolok, az kell tudja, hogy az alapföltétel a cölibátus vállalása. Én ugye női szerzetesként ez nekem egyértelmű volt, úgyhogy ezért ez nem kérdés számomra. És ugye, aki igent mond az Isten hívásra, az kell, hogy tudja, tisztába kell legyen azzal, hogy ez áldozattal jár. Tehát, hogy nem lesz gyereke, nem lesz családja, de ha a házas életformát nézzük, ott is választani kell, vállalni kell a lemondást. És a tapasztalat azt mondja, hogy ezt a döntést, a szándékot, azt újra és újra meg kell újítani, mert ugye kerülnek krízisek, amik hát mérlegre teszik az eredeti döntést, és hát a hűség megkívánja, hogy kitartsunk az eredeti döntés mellett. Én amikor 26-7 évvel ezelőtt meghoztam ezt a döntést, akkor gondba voltam, hogy mi lesz akkor, ha nem fogom tudni tartani magamat a tisztasági fogadalmamhoz. Mert az világos volt számomra, hogy a fogadalomtól, a tisztasági fogadalomtól még nem tűnik el az érzelemvilágom, hogy lesznek testi vágyak, azaz nem szűnnek meg, és világos volt, hogy a szexuális késztetések azok velem jönnek. és hogy ezzel nekem dolgom lesz. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta nekem, hogy Isten mellettem állt. Tehát, úgy, ahogy a Szent Pál apostol leveleibe, konkrétan a 2 Korintus 12.9-ben olvassuk, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében. Hogy tényleg, amikor azt éreztem, hogy nagyon nehéz, mert helyzet van, akkor azt éreztem, hogy az Isten felkarol, mindig úgy alakította, hogy ez a helyzet megoldódott, és világos volt számomra, hogy az Isten megharcolja ezt a harcot velem, értem, és megerősödött bennem az, amit a Szent Pál a római levélbe ír, hogy akiket eleve elrendelt, azokat meghívta, és akiket meghívott, azokat megigazolta, azaz képessé teszi a kegyelem által. No, de nyilván, hogy a dolog két oldalú. Tehát, hogy Székely úr azt mondják, hogy kettőn áll a vásár, ahhoz, hogy ki tudjunk tartani bármelyik életformába, de ugye én most a cölepsz életformáról beszélek, vannak emberi feltételek is, amiket nem lehet mellőzni, mert enélkül nehezen tudunk ezen azóta megmaradni. Szükséges például legyen egy jó lelkivezető, aki érti ezt az életformát, érti, hogy miről szólnak ezek a fogadalmak, de főleg a tisztassági fogadalom. Elengedhetetlen az, hogy legyen személyes ima élet, hogy éljünk a szentségekkel, és az is fontos, ez azért jó, hogyha még az elköteleződés előtt az ember letisztázza, hogy ismerje eléggé önmagát, hogy van-e elég önfegyelme a kitartáshoz. Mert ha ez nincs meg bennünk, nem jellemző rám, akkor bizony vitte víz a házat az első alkalommal. Nekem nagyon sok erőt ad az, hogy én egy közösségbe élek, olyan testvérekkel, akik ugyanezt az életutat választották, mert hogy ugye ott a közösségben vannak helyzetek, és akkor tükröt tudunk állítani egymásnak, tudunk szólni, jelezni, hogy most úgy tűnik, hogy nem oké valami veled, tehát, hogy rá tudunk mutatni egymásnak a hibáira, kidolgozatlanságáira, tévedéseire, és ez nagyon nagy segítség. És ugye azt jó tudni, hogy az, aki ezt az életformát éli, az nem a nemiségről mond rá, és nem a szeretetről, hanem a szexuális ösztöneinek a kiéléséről. És hogy lehet ezt csinálni? Tehát integrálni kell. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy a súlypont az Istenem van. A nemi ösztönt, a nemi energiát, azt valami magasabb jó szolgálatába állítja, és ezt a pszichológia szublimálásnak nevezi. Tehát, hogy átalakítja, például művészkedik, sportol, betegeket ápol, vagy részt vesz szívvel, lélekkel, testestől, lelkestől egy missziós munkában. Most akkor hogy néz ki gyakorlatban egy beintegrált szexualitás? Feltehetjük a kérdést. Az ilyen ember a véleményem szerint kreatív, termékeny, eredeti gondolatai vannak. Ha papról beszélünk, akkor jól prédikál, tehát hogy virágzik az élet körülötte, vonzó, öröm van benne, sugárzik, és ha például lelki vezetés, vagy lelki gondozás, vagy lelki kísérés, vagy akármilyen, most már annyiféle kifejezése van ennek a műfajnak is, akkor ebben is megtapasztalhatja, megélheti, kiélheti az agyaság és az anyaságnak az érzését. Tehát, hogy megvan erre a lehetőség. Vagy hogy a gyerekekkel dolgozik, ugyancsak az apai és anyai szerepben találhatja magát. Szóval, hogy az, hogy valaki a helyén van, hivatásilag, arról látszik, hogy sugárzik, hogy vonzó, hogy látszik rajta, hogy boldog. Igen. Ugye azt olvasok a Máté evangéliumban, 22. fejezet, 30. versébe, hogy feltámadáskor nem nősülnek és férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. És valahol ez a szentírási rész egy alappillére ennek az életformának, hogy erre megy ki valahol a játék, hogy ez egy eszkatológiai jel, hogy most egy nagyon csúnya teológiai kifejezéssel éljek, tehát hogy a feltámadásra utal, hogy fel fogunk támadni, hisz Jézus megígérte, és elővételezi azt, hogy örök életre hivattunk el. Akik ezt az életformát választják, azok úgy járnak el, mint az a kereskedő, aki most egy bibliai képet hozzak be, mint például az a kereskedő, aki a szántóföldbe kincset talál, szintén a Máté evangéliumban, és azt mondja a Szentírás, hogy örömébe elmagy, eladja mindenét, azért, hogy ezt a kincset meg tudja szerezni, tehát földestől és mindenestől. Ugye említettem a téma bemutatásom elején, hogy a testünknek házastársi jelentése van, és azt is említettem, hogy ez a cölibátusban élőkre is vonatkozik, mert hogy ugye mindannyian arra vagyunk meghívva, hogy elajándékozzuk, vagy odaajándékozzuk magunkat, csak a módja különböző. Tehát a házasságba, és a cölex pedig spirituális módon Istennek. Na de most Szent Pál az 1 Korintusi levélben azt mondja, hogy a nem férjes asszony és a hajadon az úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében és lelkében is, aki pedig férhez ment, a világi dolgokkal törődik az az, hogy hogyan legyen tetszésére a férjének. Hát ebből a szentírási részből az a benyomásunk támadhat, hogy itt a két életforma valahol mélegre van téve, és bizony a cölepsz életforma az többet nyom a mérlegen. Viszont Szent II. János Pál a testteológiában azt mondja, hogy ez a két életállapot bizonyos értelemben magyarázzák és kiegészítik egymást. És ugye azt gondolnánk, hogy a két életállapot között vannak különbözőségek, ez valahol egyértelmű, de gondoltunk-e arra, hogy bizony vannak közös vonások a két életút között. Például mindkét életformában a teljes és boldog életre vagyunk meghívva. Vagy hogy elhívás kell a házas élethez is, és a cölepsz életformához is. Hogy mind a két életformának az alapja Krisztus kell legyen, és mind a két életformában hűségre, meg az önátadásra vagyunk meghívva, és hogy mind a két életállapot gyümölcsözés termékeny kell legyen. Bármelyik életformát választjuk, az a szeretetről kell szóljon. És ugye, amit az előbb mondtam, hogy ez a két életforma, hogy magyarázza és kiegészíti egymást, ez azt jelenti, hogy tanulhatunk egymástól. Tehát például a házastársaktól a cölepszek megtanulják azt, hogy a saját életformájuk is az önajándékozásról szól, vagy hogy a házastársak hűsége, szeretete, az példa lehet a cölibátusban élőknek. És hogy a házasságban is vannak áldozatok, hogy nem minden tejföld, mert a gyermekvállalás az bizony nagy áldozat. A házasságban élők a cölepszektől azt tanulhatják, hogy az Isten kell legyen az első a házasságokban, és ugyanakkor a cölepsz életet élő azzal, hogy reggeltől estig s estétől reggelig Istennek él, ez arra vezeti, vagy arra hívja fel a házas párokat, hogy tartsák szem előtt, hogy az ők szívükben is kell legyen egy hely, ami csak Isten tud betölteni. És akkor ez viszont felszabadítja a házastársakat, hogy ne egymásba keressék a mindent, a teljeset, mert ez nagyon le tud egy házastársat terhelni, hogy azt érzi, hogy nem tud ennek eleget tenni. És ugye felismerhetik a házastársak, hogy a szexualitásnak nagy értéke van, hogyha valaki erről képes lemondani, vagy ezt az áldozatot meghozza, akkor ez valami nagyon értékes kell legyen. Szent II. János Pál a testteológiában azt mondja, hogy a két elhívás között a különbséget, a választott jóért való felelősség fajtája vagy módja adja. Na most mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ugyanarra a jóra, ugyanarra a szeretetre különböző módon válaszolhat az ember. No, de ugye mostanig csak két életállapotról beszéltem. De még van egy életforma, amiről nem esett szó, és az az egyedül élők, a modern kifejezéssel a szinglik, akik nem tudtak egyik életformában sem elköteleződni különféle okok miatt. Szent Pál azt mondja, hogy akik ilyen életformában vagy ilyen helyzetben vannak, azoknak az a megoldás, hogy az Úr dolgaival törődjenek. Tehát, hogy szent legyenek a testükben is, a lelkükben is. Nyilván, hogy ennek megvan a hiányossága, hogy nincs elköteleződés, ami megnehezítheti. Ennél okosabb én sem tudok lenni, bizonyára, hogy nem könnyű ezt megharcolni, vagy ezzel így együtt élni, különösen, hogyha saját hibából kerül valaki ilyen helyzetbe. Visszatérve a témánkhoz, a cölepsz életmódban a hangsúly az nem azon van, hogy nem szexelhetünk, hanem arról, hogy az Isten szeretetét helyezzük mindenfölé. És ez az életforma arra emlékeztet, hogy itt a földön nem teljesül minden vágyunk, és a mennyország az a hely, ahol Isten mindent betölt bennünk az ő teljességével, az ő szeretetével. Én úgy élem ezt meg, hogy az a meggyőződésem, hogy ezen a módon tudom megélni és megvalósítani az Isten országát. Ez nekem értelmet ad, örömet ad, és a teljesség érzetét adja. Hogyha valaki úgy éli meg ezt a hivatást, hogy letagadja, vagy elnyomja a szexualitását, az előbb-utóbb azzal számolhat, hogy valahol robbanni fog a bomba. Bizonyára ismerős a Szentírásból az okos és balva szüzek története, ez is a Máté evangéliumban van a 25. fejezet 1-13 versekben, mert ez a történet azért hozom be, mert ez erről szól. Ugye azt mondja a történet, hogy voltak a balva szüzek, meg az okos szüzek, és az okos szüzek gyorsan elszaladtak, és még szereztek, mert nem jött a vőlegény, és akkor olajat mentek vásárolni, a balva szüzek, pedig nem törődtek ezzel, és amikor megjön a vőlegény, akkor akinek ég az olaj a lámpásba, az mehet be. És mit jelent ez az olaj? Ez az eroszt jelenti, a tüzet. A balva szüzeknek elaludt a lámpások, mert elfojtották, vagy elhanyagolták a tüzet a szívükben. Az okos szüzek viszont hagyták, hogy égjen, hogy vágyakozzon a szívük, hogy égjen a szívük a Isten után. Tehát az, aki ezt az életutat válassza, az bizonyára találkozott az élő Isten szeretetével, és tudja, mert megtapasztalta, hogy semmilyen más emberi szerelem nem képes ezt pótolni vagy helyettesíteni. És ha valakinek a szívét betölti az Isten, az tudja, hogy oda már több semmi nem fér be. A cölibátus vagy a cölepsz elismeri, lehet, hogy a szex az félelmetesen jó, őrülten jó, de van ennél sokkal jobb. És ez a cölepsz életformának az üzenete, hogy létezik mennyország, és ezért érdemes mindent odaadni. Mert minden ember szívében ugye ott van a vágy a teljes, soha véget nem érő szeretetre, ezt pedig odaát a mennyországban fogjuk, tudjuk megtapasztalni. Erre pedig az az örömhír, hogy mindannyian meg vagyunk hívva, életformától függetlenül. A zárszóba el szeretném mondani azt, amit Szent Pál is mondott, hogy szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam, de hát mindenkinek megvan a maga hivatása, kegyelmi ajándéka Istentől, és az a helyes, az a jó, hogyha azt az utat járjuk, amire Isten minket meghívott. Amen.
Testteó. Szent II. János pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Test Teó.